Na, akkor a mai óra elkezdése előtt néhány dolgot szeretnék pontosítani. Ami kérdés felmerült itt menet közben, néhányan jöttek kérdezni. Tehát az első dolog, amire figyeljünk oda, hogy a 12. héten a hétfői csoportok megírják az áthelyi dolgozatot. Akinek csütörtökön lenne gyakorlata, az a 11. héten a csütörtöki órán írja az áthelyi dolgozatot. A záthelyi dolgozat előtti konzultáció most csütörtökön lesz megtartva, 4 órától 8 óráig. Lehet, amikor ráérnek, akkor menni, tehát nem kell az elejétől végig ott lenni, ha valakinek 6-ig van órája, mehet 6 óra után is. Tehát 4 órától 8-ig lesz a konzultáció. A helyéről kaptak egy SMS-t, vagy egy nem tudom, szóval valami Neptun üzenetet. A Z épület földszint 6-os termében lesz. A tananyag, amiből írják az árthelyi dolgozatot, az a ma megbeszélt és a gyakorlati órákon feldolgozott anyagnak a végéig lesz, tehát a jövő heti előadás már nem szerepel egyik csoport dolgozatában sem. Tehát mindenki, aki hétfőn ír, aki csütörtökön ír, ugyanabból az anyagrészből fog írni a tökéletes versenynek a végéig. Monopóliumból nem írunk dolgozatot. Jó, tehát a jövő héten monopóliumról lesz az előadás, de az árthelyi dolgozatokban csak a tökéletes verseny végéig szerepel majd az anyag. Van-e valamilyen kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kezdjük el a mai óra anyagát. Tehát az elmúlt órákban azt kezdtük vizsgálni, hogy a vállalat hogyan határozza meg a kínálatát, amikor az árupiacon kilép eladóként. Megbeszéltük azt, hogy a kínálat meghatározásánál a profit maximalizálásból indul ki, tehát célja az, hogy a profitját minél magasabb szinten tudja realizálni, és azt is megnéztük, hogy ezt a profitot ugye úgy határozhatjuk meg, hogy a teljes bevétel mínusz a teljes költség, és ebből adódnak, hogy milyen korlátozó feltételek vannak. A teljes bevétel alakulását a piaci korlátok határozzák meg, ezzel fogunk ma részletesen foglalkozni. A teljes költséget pedig meghatározza az időkorlát, tehát hogy milyen időről beszélünk, mivel tudunk reagálni a változásokra, a technológiai korlát, amit ugye a termelési függvényekkel elemeztünk, és a harmadik korlát, amivel foglalkoztunk, az a költségkorlát. Tehát megnéztük azt, hogy a technológia által lehetővé tett erőforrás kombinációk mibe kerülnek, és ezek közül keressük azokat az erőforrás kombinációkat, amelyek adott termelési szintet minimális összköltséggel állítanak elő. Ezek elemzési eszköze a költségfüggvény volt. Tehát itt a korlátozó tényezők közül ma a piaci korlátokat fogjuk megnézni egy kicsit közelebbről, hogy ez mit jelent, milyen dolgokkal tudjuk, milyen eszközökkel tudjuk ezeket vizsgálni. Ugye a vállalat akkor tud realizálni profitot, ha olyan terméket állít elő, amire van fizetőképes kereslet a piacon. Ez meghatározza majd, hogy mennyit tud értékesíteni, milyen áron tud értékesíteni, vagyis mennyi lesz a bevétele. A vállalat helyzetének, piaci korlátainak elemzéséhez vizsgáljuk a teljes bevételt. Ez a teljes bevétel úgy határozható meg, hogy a piacra vitt termelési mennyiség és értékesített termelési mennyiség szorozva a termék árával. Tehát az egyik dolog, mindig azt nézzük, hogy mennyit lehet eladni, milyen áron, és a kettő együttesen meghatározza azt, hogy a vállalat milyen összbevételre tehet szert. A másik dolog, amit érdemes vizsgálni a döntéshozatalnál, az a határbevétel. A határbevétel fogalmával már találkoztunk a rugalmasság elemzésénél. Itt a határbevételünk azt mutatja meg nekünk, hogyha egy egységgel növelem az eladott termék mennyiségét, akkor hogyan változik a vállalatnak a határbevétele. A harmadik ilyen bevétellel kapcsolatos kategória az átlagbevétel lesz. Az átlagbevételünk megmutatja, hogy mennyi az egy termékre jutó összbevétel, tehát úgy számoljuk ki, hogy a teljes bevételt elosztjuk a termelés mennyiségével. Hogyha a teljes bevételt kibontjuk úgy, hogy P/Q, és ezt elosztjuk a termelés mennyiségével, akkor azt fogjuk látni, hogy az átlag bevétel az árral fog megegyezni. A határbevétel és az átlagbevételünk alakulása, jellemző alakulása függ attól, hogy a vállalat milyen helyzetben van a piacon. Egy vállalat alapvetően kétféle helyzetbe kerülhet az árupiacon, amikor megjelenik a termékeivel, lehet árelfogadó, illetve ármeghatározó. A vállalat árelfogadó abban az esetben, hogyha valamilyen ok miatt számára a piacon kialakuló ár adottságként jelenik meg, tehát ő ezt nem képes befolyásolni, nem tud róla dönteni. Tehát akkor, amikor a vállalat árelfogadó, az azt jelenti neki, hogy ilyenkor a döntése az árra nem vonatkozik, hanem csak a mennyiségre. Tehát arról dönt, hogy mennyit értékesítsen úgy, hogy a realizálható profitja a lehető legnagyobb legyen. Tehát a mérlegelésnél adott ár, piaci ár mellett vizsgálja, hogy különböző termelési mennyiségnél hogyan alakul a bevétele, hogyan alakul a költsége, és a kettő különbségeként majd a profit tömege hogyan változik. Amikor a vállalat árelfogadó, az azt jelenti neki, hogy ez a külső ár egy fix ár, és ezen az áron bármennyit vihet a piacra, tehát nincs értékesítési akadálya. Ilyenkor a vállalat által érzékelt egyedi keresleti függvény egy ilyen vízszintes egyenes lesz. Ez nem a piaci keresleti függvény feltétlenül, lehet olyan helyzet, amikor közel van a piaci keresleti függvényhez. Ez egy olyan keresleti függvény, amit a vállalat érzékel. Például, hogyha sok vállalat van a piacon, akkor jellemző az, hogy egy-egy vállalatnak nincs akkora piaci ereje, hogy az árra hatást tudjon gyakorolni, ezért érzékeli, hogy milyen áron lehet értékesíteni, és mivel nem túl nagy egy vállalat, ezért bármekkorát, bármennyi mennyiséget a piacra víve nem fogja jelentősen befolyásolni a piacot, tehát számára végtelen sok mennyiség értékesíthető, és ilyenkor az értékesítés korlátja technológiai oldalról jelenik meg, a kapacitása az, ami behatárolja az értékesítés lehetőségét. Ebben az esetben, ha ilyen az egyedi keresleti függvény, amit a vállalat érzékel, ez a keresleti függvény egyben megadja a vállalatnak a határbevételi függvényét is, hiszen ha egyel növelem az eladott mennyiségemet, az összbevételem mindig éppen az árnak megfelelő nagysággal fog növekedni, és ebben az esetben ilyen az átlagbevételi függvényünk is. Ezzel szemben, ha a vállalat ár meghatározó, ez egy alapvetően más piaci helyzetet fog jelenteni. Ebben az esetben a vállalat kisebb vagy nagyobb monopol hatalommal, piaci erővel bír, és ezt fel tudja használni arra, hogy számára kedvező módon mozgassa az árat, tehát ilyenkor a döntés nem csak a mennyiségre, hanem a piaci árra is vonatkozik, tehát P-re, Q-ra, és keresi azt a kombinációt, azt az ár-mennyiség kombinációt, ami számára a profitot maximalizálja adott piaci feltételek mellett. Ebben az esetben a vállalat által érzékelhető keresleti függvény, mivel monopol hatalommal bír a vállalat, egy ilyen negatív meredekségű egyedi keresleti függvény lesz, nem kell, hogy lineáris legyen, csak az egyszerűség kedvéért rajzoljuk a lineárist. Vagyis ez azt jelenti, hogy a vállalatnak a döntéshozatalnál számolnia kell azzal, hogy ha magas árat akar, akkor a keresleti függvény alapján ennyi lesz a kereslet, ha csökkenti az árakat, akkor növelni tudja az értékesített mennyiséget. Tehát egyidejűleg kell vizsgálni az ár-mennyiség alakulását, ahhoz, hogy számára a legkedvezőbb termelési mennyiség és árkombinációt meg tudja határozni. Na most nézzük meg, hogy ebben az esetben milyen a határbevételi függvény. Ha a keresleti függvényünk lineáris, akkor írjuk fel ezzel az általános alakkal, hogy P egyenlő A-B-szer Q. A teljes bevétele a vállalatnak úgy határozható meg, hogy P-szer Q. A P helyére beírjuk a keresleti függvényünket, tehát az lesz, hogy A-B-szer Q szorozva a termelés mennyiségével, és ekkor azt fogjuk kapni, hogy A szor Q mínusz B szer Q négyzet. A határbevétel a teljes bevételi függvényünknek a Q szerinti deriváltja lesz. Hogyha ezt deriváljuk Q szerint, akkor azt fogjuk kapni, hogy A minusz 2-ször B szer Q. Tehát ha összehasonlítjuk a keresleti függvénnyel, azt látjuk, hogy a függőleges tengely metszete ugyanannyi lesz, viszont a meredeksége kétszeresére nő. Tehát ebben az esetben valahogy így fog kinézni a határbevételi függvényünk. Tehát minden termelési mennyiség esetében igaz lesz, ha a vállalat ár meghatározó, hogy a piaci ár nagyobb lesz, mint a határbevétel. Ahhoz, hogy a vállalat ilyen pozícióban legyen, ahhoz neki piaci erővel, monopolhatalommal kell bírni. Ez a monopolhatalom különböző dolgokon alapulhat, tehát például alapulhat azon, hogy valamilyen terméket egyedül ő gyárt. Tehát valamit felfedezett, valamilyen új terméket, és csak ez a vállalat állítja elő, ez egy tiszta monopol helyzetet generál. Alapulhat olyanon is, hogy abban a körzetben, ahol a piac van, csak ez az egy vállalat van jelen. Tehát például ilyen monopol erővel bírnak a ilyen közüzemi szolgáltató vállalatok, például ahol én lakom, ott a Tigáz, az egy ilyen monopol hatalommal bíró vállalat, érezni is az áraiba, vagy ilyen a vízművek, vagy ilyen monopol erővel bíró vállalat, a BKV például, a MÁV, és van egy pár ilyen, amivel a mindennapi életünkben találkozunk. Ezekre a vállalatokra jellemző az, hogy minden termelési mennyiségnél a piaci ár, amit kialakít, nagyobb lesz, mint a határbevétel, és amikor profitot maximalizál majd, ennek megfelelően alakítja ki az árat. Na most nézzük meg, hogy a profit maximalizálás logikája hogyan alakul. Tehát, hogy a vállalat hogyan dönt. Ugye, amikor a vállalat döntést hoz, akkor azt kell megnézni, hogy a termelés növelésével, az értékesítés növelésével hogyan változik meg a helyzete, érdemes-e neki növelni, vagy éppen csökkentenie kell a termelést, értékesítés mennyiségét. Ha a termelés mennyiségét növeli, akkor ennek kétféle hatása lesz. Az egyik hatás megjelenik a bevételeknél, hiszen csak akkor érdemes növelni a termelést, hogyha növekedni fog a bevétele is. Tehát az egyik dolog, ami ilyen hatásként megjelenik, hogy a bevételem növekszik azért, mert többet adok el, mint korábban eladtam, és ez a határbevétel, ami jelzi nekünk ezt a változást. A másik hatás az lesz, hogy mivel többet állítok elő, több terméket, ezért a termelési költségeim is elkezdenek emelkedni. Ugye amikor a költségváltozást vizsgáljuk, akkor a határköltséget nézzük, ami azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan változik az összköltség, ha egy egységgel növelem a termelés mennyiségét. Tehát a döntéshozatalnál ezt a két dolgot kell összehasonlítanunk. Tehát meg kell nézni, hogy ha növelem a kibocsátást, értékesítést, hogyan fog alakulni a határbevétel, illetve a határköltség. Abban az esetben, amikor a határbevétel nagyobb, mint a határköltség, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a bevételeink jobban nőnek, mint a költségeink, ennek eredményeként a profit tömege is emelkedik. Tehát ebben az esetben a döntés az lesz, hogy érdemes a vállalatnak növelni a kibocsátást. Abban az esetben, amikor a határbevétel kisebb, mint a határköltség, az azt fogja jelenteni, hogy az értékesítés termelés növelésével a bevételek növekedése, növekménye elmarad a költségek növekedéséhez képest, tehát a költségek jobban nőnek. Ennek eredményeként a profit tömegem elkezd csökkenni. Tehát ilyen esetben már nem növelni kell a termelést, hanem el kell kezdeni csökkenteni. Tehát látjuk, hogy a döntéshozatalnál a két határértéket kell összehasonlítani, mert ez befolyásolja nekünk majd a profit tömegének alakulását. Az optimális eset az akkor lesz, amikor a határbevétel éppen megegyezik a határköltséggel. Ez azt jelenti, hogy a bevételeim éppen úgy nőnek, mint a költségeim, tehát a profit tömege nem változik. Ilyenkor már nem érdemes növelnünk a termelést, és csökkenteni sem, éppen a profit maximumban vagyunk. Tehát a döntés ilyenkor, hogy nem változtatjuk a termelés mennyiségét. Tehát ez azt jelenti, hogy attól függően, hogy milyen piacon vagyok, attól függően alakulnak a határbevételeim, ugye a különböző termelési mennyiségeknél, és ezt a határbevételt kell összehasonlítani a technológiai feltételek és a tényezőárak által meghatározott határköltségemmel. Meg kell keresni azt a termelési mennyiséget, ahol a határköltség éppen megegyezik a határbevétellel, mert ez a termékmennyiség biztosítja számunkra a profit maximumot. Tehát azt látjuk, hogy a profit maximumnak az lesz a feltétele, hogy a határköltség megegyezzen a határbevétellel. Na most ezt levezethetjük egy kicsit ugye tudományosabban, ilyen algebrai módon. Ezt úgy kapjuk meg, hogy fölírjuk a profit függvényt, amit maximalizálni akarunk. Ugye ez azt jelenti, hogy a profit függvényünket mennyiség szerint kell deriválni. Ha a teljes bevételi függvényt mennyiség szerint deriváljuk, megkapjuk a határbevételt, teljes költség függvényünket mennyiség szerint deriválva megkapjuk a határköltséget, tehát azt kapjuk a profit függvény Q szerinti deriváltjaként, hogy MR mínusz MC, mivel a maximumot keressük, és tudjuk, hogy a függvénynek ott lesz a maximális értéke, ahol az első deriváltja nulla, ezért az MR mínusz MC-t egyenlővé kell tenni nullával, ebből kapjuk meg azt a feltevést, amit ott logikai úton levezettük, hogy akkor lesz optimális a termelés mennyisége, ha a határbevétel éppen megegyezik a határköltséggel. Ez a feltétel a profit maximalizálásnak az elsődleges feltétele. Szükség van tovább szűkíteni, mégpedig azért, mert ha visszaemlékszünk az előző órákra, akkor azt láttuk, hogy a határköltség egy U alakú függvény a termelési függvényünk vegyes hozadéka miatt, tehát egy U alakú függvény lesz, és hogyha a határbevételünk mondjuk ilyen, de ha negatív meredekségű, akkor is, az elsődleges profit maximum feltételének két termelési mennyiség fog eleget tenni. Ugye ennél a Q1 termelési mennyiségnél, illetve ennél a Q2 termelési mennyiségnél is igaz lesz az elsődleges feltétel, tehát az, hogy a határbevétel éppen megegyezik a határköltséggel. Nézzük meg, hogy a kettő közül melyik jelenti a tényleges profit maximumot biztosító kibocsátást. Ugye ebben a részben, 0 és Q1 intervallumban azt látjuk, hogy a határköltség nagyobb, mint a határbevétel, tehát itt egy negatív határprofitot határozhatunk meg, ugye a kettő különbségeként. A határprofitot úgy határozhatjuk meg, MP-vel jelöljük, hogy megnézzük, hogy hogyan változik az összprofit, hogyha a termelés mennyisége változik, tehát a profit függvénynek a Q szerinti deriváltja lesz a határprofit, és ezt felírhatjuk úgy is, ezt a határprofitot, hogy ez a határbevétel és a határköltségnek a különbsége. Tehát a 0 és a Q1 intervallumban a határköltség nagyobb, mint a határbevétel, tehát negatív határprofit van. A racionálisan viselkedő vállalat ugye ebbe a tartományban nem fog termelni. Q2-nél se érdemes többet termelni, nézzük meg, hogy ebben a tartományban is igaz lesz az, hogy a határköltség meghaladja a határbevételt. Tehát ami közül választani kell, az a Q1 és a Q2 közötti intervallum. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha Q1-től errefele jobbra elmozdulok. Ha növelem a termelés mennyiséget, akkor a határbevétel nagyobb lesz, mint a határköltség. Tehát ebben a tartományban, a Q1-Q2 közötti tartományban a határprofit az nagyobb lesz, mint nulla. Ugye a vállalat a profit tömegét akarja maximalizálni, tehát mindaddig érdemes lesz neki növelni a termelését, amíg a határprofit pozitív, mert ez azt jelenti, hogy a változás eredményeként a profit tömeg még nő. Amikor a határprofit nulla lesz, az azt jelenti, hogy annál a termelési mennyiségnél a profit tömeg már nem változik, és amikor negatívra vált, az azt jelenti, hogy a profit tömeg elkezd csökkenni, a határprofit negatív, tehát már egy újabb egységnyi termelés vagy értékesítés az összprofit tömegét csökkenti. Ennek megfelelően a profit maximum a Q2 termelési mennyiségnél fog bekövetkezni, és itt igaz lesz az, hogy a határbevételi függvény Q szerinti deriváltja kisebb lesz, mint a határköltség függvény Q szerinti deriváltja, és ez lesz a profit maximumnak a másodlagos feltétele. Ezek a feltételek, amiket azt oda fölírtam, ezek a feltételek, amiket így megfogalmazunk a profit maximumnak, ezek függetlenek attól, hogy a vállalat árelfogadó helyzetben van, vagy ár meghatározó helyzetben. Ez a helyzet abban jelenik meg, hogy a határbevételi függvény hogyan helyezkedik el. Na most a piaci korlátoknak az értelmezéséhez vizsgáljuk a piacon kialakuló szerkezeteket, helyzeteket, hogy a vállalat hogyan tudott mozogni, milyen piaci részesedéseket tud kialakítani, mennyiben képes befolyásolni az értékesítés mennyiségét, árát és így tovább. Ettől függően, hogy milyen jellemzők alakulnak ki a piacon, négyféle piaci szerkezetet különböztetünk meg. A piaci szerkezetek elemzésénél tehát a piaci szerkezeteket, ha vizsgáljuk, ezeket a tényezőket nézzük meg. Az egyik, amit vizsgálunk, az a szereplők száma. Tehát, hogy az adott piacon, ahol a vállalat értékesít, mennyi szereplő, mennyi fogyasztó és mennyi eladó jelenik meg. A másik dolog, amit vizsgálunk, az az, hogy milyen a termék jellege, amit a vállalatok a piacra kivisznek. Itt a termék jellege szempontjából fontos különbséget tenni az úgynevezett homogén termékek és a differenciált termékek között. Ennek azért van jelentősége, mert ha a termelők homogén termékekkel jelennek meg a piacon, akkor ez azt jelenti, hogy a fogyasztó számára mindegy, hogy melyik termelő termékét vásárolja meg, hiszen azok egyformák, tehát a homogenitás azt jelenti, hogy azonos termék tulajdonságokkal bírnak a termékek, mindegy tulajdonképpen, hogy melyik termelő termékét nézzük meg. Ilyenkor a fogyasztó csak azt fogja nézni a piacon, hogy kiadja olcsóbban a terméket, tehát az árban lehet ilyenkor verseny, ha homogén termékek vannak. A másik lehetőségünk az az, hogy a termékünk differenciált. A differenciált termék az azt jelenti, hogy a termelők igyekeznek megkülönböztetni a saját terméküket a többi termelő termékétől. Tehát a termék jellemzőkben különbségeket tesznek, és ezért a vevőnek nem mindegy, hogy melyik vállalatnak a termékét vásárolja meg. Ha itt körülnézünk magunk körül, akkor fogunk látni márkázott ruhadarabokat. Ugye vannak olyan fogyasztók, akik bizonyos márkájú ruhákat vásárolnak meg inkább. Ez egy termék differenciálást jelent. És amikor sikeres a vállalat a termék differenciálásban, az azt jelenti, hogy azt a terméket, ami ezekkel a tulajdonságokkal bír, csak ő állítja elő, ezért monopól helyzetet tud kialakítani, és az árakat felfelé el tudja téríteni a határköltségtől. Tehát a differenciált termék a piaci hatalmat fogja jelenteni, minél inkább tudja differenciálni a termékét, megkülönböztetni a többitől, annál nagyobb monopolhatalomhoz jut, és annál jobban el tudja téríteni az árat a határköltségtől. Ezért van ennek jelentősége. A harmadik szempont, amit nézünk, az a belépési korlátok. Itt arról van szó, hogy egy adott iparág piacára mennyire könnyű belépni? Korlátozzák-e a piacra lépést, vagy a piacról való kilépést valamilyen eszközzel, vagy nem? Vannak olyan piacok, ahol nincsenek belépési korlátok. Ezeknél megfigyelhető az, hogy az iparági szereplők, a vállalatok, ha veszteségesek, könnyen kilépnek onnan, és hogyha jó profit kilátások vannak, akkor egyre több szereplő jelenik meg ebben az iparágban. Vannak viszont olyan piacok, ahol erős belépési korlátok vannak. Ezek a korlátok védik a már piacon lévő vállalatokat, és lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy megakadályozva más szereplők belépését csökkentsék a piaci versenyt, és ezáltal növeljék a realizálható profitot. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont. És a harmadik jellemző, hogy ármeghatározó vagy árelfogadó a vállalat. Tehát ár meghatározó, vagy ár elfogadó a vállalat. Na most ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével alapvetően négy piaci szerkezetet különböztetünk meg. A táblázatban itt fönt látjuk, hogy ez a négy piaci szerkezet, a tökéletes verseny, amit más néven úgy is hívunk, hogy kompetitív piac, vagy szabad verseny, a tananyagokban, illetve a szakmai szövegekben mind a három kifejezés gyakran előfordul. Tehát a tökéletes verseny, szabad verseny, kompetitív piac, szinonim fogalom. A második forma a monopolisztikus verseny, a harmadik az oligopólium, és a negyedik a tiszta monopól helyzet. A táblázatban szereplő négy piaci szerkezet közül a tiszta monopólium, illetve a tökéletes verseny szélsőséges eseteket jelent. A tökéletes versenyre az a jellemző, hogy ilyenkor nagyon sok szereplő van a piacon, egy-egy szereplő nagyon kicsi az összkínálathoz képest, ezért nincs jelentős hatással se a piacra vitt termék mennyiségre, se a piaci árra, ami kialakul. Ebből adódik, hogy nincs monopol ereje, tehát nem tudnak a vállalatok belépési korlátokat felállítani, és árelfogadó pozícióban vannak. Ez a tökéletes versenymodell, ez egy alapmodell az elméleti közgazdaságtanban, a neoklasszikus megközelítésekben. Ez az a piac, amit részletesen tudunk vizsgálni, elemezni, és ehhez viszonyítva tudjuk meghatározni a többi piaci szerkezetnek a legfontosabb jellemzőjét. Hát azt szoktam mondani, nem biztos, hogy túl jó hasonlat, hogy ez olyan, mint a tánciskolában a kályha, innen indulunk, és akkor ahhoz viszonyítva mindig tudjuk, hogy mit kell lépnünk. Tehát az elemzésnél ez egy alap, egy viszonyítási szempont nekünk, hogy a tökéletes versenyhez képest mennyiben változik a tényleges piaci szituáció, amit éppen elemzünk, vizsgálunk. Ilyen elméletileg létezik ez a modell, a gyakorlatban, ami teljesen leképezi ezt a tökéletes versenyt, nem nagyon található, vannak hasonló, tehát nagyon hasonlító piaci szituációk, de amire teljesen ráhúzhatjuk ezeket a jellemzőket, azok nincsenek. Tökéletes versenyző piacnak szokták mondani például a virágpiacot, zöldségpiacot, tojáspiacot, ahol sok kis termelő jelenik meg, árelfogadók, a termékeket nem nagyon lehet megkülönböztetni, tehát relatíve homogének és így tovább. De igazából, hogyha belemegyünk egy-egy ilyen piacnak az elemzésébe, azért akkor is látjuk, meg fogjuk találni azokat a fontos különbségeket, ami az elméleti modelltől megkülönböztetik. Hangsúlyozom, hogy ennek a piac elemzésében van szerepe ennek az elméleti modellnek. A másik szélsőséges eset a tiszta monopólium. Ez azt jelenti, hogy az adott termék piacán egyetlen egy vállalat jelenik meg eladóként, mint ilyen, ugye az egész piaci keresletet ő elégíti ki, ennek megfelelően képes befolyásolni a kínálatot, a kialakított árakat, ármeghatározó pozícióban van, és belépési korlátokat tud felállítani, tehát meg tudja akadályozni, hogy a piacra más vállalat belépjen. Ez is egy elméleti modell, bár a gyakorlatban, ha egy zárt gazdaság van, volt egy-két országra jellemző az elmúlt mondjuk 50-60 évben, hogy zárt gazdaságként működött, lényegében zárt gazdaság. Ilyen országokban találhatunk ilyen tökéletes, tiszta monopól helyzetet, de nyitott gazdaságokban már nem jellemző. Regionális jelleggel, ahogy az előbb említettem, például ezek a regionális vízművek, áramszolgáltatók, ezek, bár most már itt is nyílik a piac ezeken az ágazatokban, de az elmúlt évtizedekben ezek tiszta monopól helyzetben voltak. A fogyasztó csak arról dönthetett, hogy igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy nem. Nem volt hatása az árakra, ugye most már ezeket is nyitják. A köztes piaci szerkezetek, ezek átmeneti piaci szerkezetek, átmenetek abból a szempontból, hogy a jellemzők egyikében, másikában van különbség. Ezek mindegyike gyakran megtalálható a tényleges piaci szituációkban, tehát az iparágak jellemzését, ha belekezdünk, hogyha részletesen vizsgáljuk egy-egy ország valamely piacát, akkor vagy a monopolisztikus versenyző piachoz tudjuk sorolni, vagy pedig az oligopol piachoz, tehát ezek gyakori piacszerkezetek. A monopolisztikus versenynek az a jellemzője, hogy sok szereplős. Ezek a szereplők nem homogén, hanem differenciált termékeket állítanak elő, és mint ilyenek képesek kisebb vagy nagyobb monopol hatalomra szert tenni, és ennek birtokában ármeghatározó pozícióba kerülnek. Nem képesek viszont belépési korlátokat állítani, mivel kicsi ez a piaci erő, amivel rendelkezik. Például ilyen monopolisztikus verseny jellemzi mondjuk Magyarországon a háztartási illatszereket, vegyszereket előállító vállalatokat, tehát azoknak a termékeknek a piacán ilyen monopolisztikus verseny lehet. Tipikusan jellemző ezekre a piacra, hogy megpróbálják márkázni a termékeiket, és a márkával megpróbálják megkülönböztetni a hasonló terméktől, és az a fogyasztó, aki érzékeny a márkákra, az áremelés esetén sem mond le ennek a terméknek a keresletéről. Sok ilyen piac van, nagyon gyakori ez a piaci szerkezet. Az oligopol helyzetre az a jellemző, hogy itt néhány vállalat van jelen. Ez a néhány, ez függ attól, hogy milyen iparágban vagyunk, hogy ez ténylegesen mennyi. Az a lényeg ennek a piaci szerkezetnek, hogy ilyenkor az iparágban lévő vállalatok jól ismerik egymást, információt tudnak egymásról szerezni, ezeket az információkat beépítik a döntéseikbe. Hát olyan furcsán határozhatjuk meg, hogy én úgy hozom meg a döntést, hogy én tudom, hogy te várhatóan mit fogsz csinálni, és te majd úgy hozod meg a döntésedet, hogy beépíted, hogy én várhatóan mit fogok csinálni. Tehát kölcsönösen figyeljük egymás magatartását, és ezeket a várható magatartásokat építjük be az egyéni döntésekbe. A monopolisztikus versenyben erre nincs lehetőség, mert annyira sokan vannak, tehát nem ismerik egymást, csak viszonylag szűk körbe lehet információhoz jutni, de itt az oligopol piacokon ez nem okoz problémát. A termékek itt homogén vagy differenciáltak, belépési korlátok vannak, és ármeghatározók általában a vállalatok. Bár vannak olyan esetek, amikor az oligopol piacon van olyan vállalat, amelyik meghatározza az árat, ilyenkor vezető vállalatról beszélünk, és van követő vállalat, aki valamilyen okból elfogadja azt, hogy amit a vezető vállalat kivisz, meghatároz piaci árként, tehát ahhoz alkalmazkodik. Ilyen piaci szerkezet szintén sok van, ugye a legismertebbeket mondjam például a benzin piaca egy oligopol helyzet. Mondom se kell, hogy egy ilyen oligopol piacon elég nagy az összejátszásnak a veszélye, mivel ismerik egymást a vállalatok, könnyen megegyezhetnek arról, hogy a versenyt korlátozzák, annak érdekében, hogy a profitot növeljék. Vagy például ilyen lehet a kávépiac, vagy régebben, amikor Magyarországon még nem volt ennyi televízió, mondjuk ilyen volt a televízió piaca, volt az Orion meg a Videoton, tehát egy duopol piaci szerkezet alakult ki. Most mi itt ebben a fél évben a tökéletes versenyt és a tiszta monopóliumot fogjuk megnézni, elemezni ezeket a piaci szerkezeteket. Későbbi tanulmányaikban foglalkoznak majd részletesen a két átmeneti szituációval, illetve annyit nézünk majd meg egy órán, hogy a játékelméleti eszközökkel hogyan lehet modellezni azt a döntési folyamatot, amikor az én döntésem függ a másik várható döntésétől, és hogy ennek milyen hatásai lesznek. A mai alkalommal a tökéletes versenyt, mint piaci szerkezetet kezdjük el vizsgálni. Tehát ha a jellemzőket nézzük, akkor ugye azt mondtuk, hogy sok szereplő van, szabad ki- és belépés van, árelfogadók a vállalatok és homogén termékeket néznek. A feltételezésnél még kiegészítjük ezeket a jellemzőket még két feltétellel. Az egyik az, hogy azt feltételezzük, hogy a piaci szereplők tökéletesen informáltak, tehát bármi történik a piacon, mondjuk a kereslet vagy a kínálati oldalon, azonnal tud erről minden szereplő, és minden szereplő ugyanolyan mennyiségű, minőségű információhoz jut. Tehát egy ilyen szimmetrikus helyzetben vannak a szereplők, mindenki ugyanannyit tud a piaci folyamatokról, és ezt a tudást azonnal meg tudja szerezni. A másik jellemző az, hogy a piaci szereplők azonnal alkalmazkodnak. Ez azt jelenti, hogy ha valami megváltozik a piacon, azonnal beindul egy alkalmazkodási folyamat, aminek eredményeként visszajutunk az egyensúlyi pontba. Tehát a tökéletes versenyekre az a jellemző, hogy a piac mindig egyensúlyi állapotban van. Ha valamilyen külső ok miatt kilép ebből az egyensúlyi helyzetből, az alkalmazkodási folyamatok eredményeként azonnal visszatérünk ebbe az egyensúlyi helyzetbe. Na nézzük meg közelebbről, hogy itt hogyan történik a vállalatok kínálati döntése, hogyan alakítják ki, hogy az adott feltételek mellett mennyit visznek ki a piacra. Induljunk ki ebből a felső ábrából, tehát azt mondjuk, hogy a piacon kialakul az iparági, keresleti és kínálati függvény. Ugye a keresleti függvényről tudjuk azt, hogy a fogyasztók egyéni keresletéből adódik össze a horizontális összegezésként kaptuk ezt meg. A piacon a kereslet és a kínálat együtteseként meghatározódik a piaci egyensúlyi ár és az egyensúlyi mennyiség. A kínálati oldalról eddig nem beszéltünk semmit, most fogjuk összerakni majd, hogy ezt a kínálati függvényt hogyan lehet meghatározni a piaci szituációban. Most egyelőre vesszük azt, hogy adott kialakul a piacon az egyensúlyi ár. Ez az egyensúlyi ár fog megjelenni a vállalat számára egy piac által meghatározott árként, amit a vállalat el kell, hogy fogadjon, mivel nem rendelkezik piaci befolyásoló képességgel, tehát ez az ár egy külső adottság lesz számára. Meghatározza majd ez az ár azt, hogyha egyel növeli az eladását, mennyivel fog változni az összbevétele. Tehát például, ha ez a piac mondjuk mondjuk ennek a kulcstartónak a piaca, és a piacon kialakul ennek az ára mondjuk 500 forint, fogalmam sincs mennyi volt, mondjuk 500 forint, akkor ha a vállalat egy ilyen kulcstartót el tud adni, akkor a bevétele mindig 500 forinttal emelkedik, mivel az áron nem tud változtatni. Tehát a határbevételi függvénye ilyenkor egy ilyen vízszintes egyenes lesz. Ha megnézzük, ugye ez lesz az egyedi keresleti függvénye, meg ahogy az előbb felírtuk, ez egyben az átlag bevételi függvénye, ilyenkor a kereslet árrugalmassága végtelen. Tehát ha az ár változik, akkor erre az árváltozásra reagál a vállalat. Ha például ekkora lenne a piacon kialakuló ár, akkor ekkora lenne a határ, itt helyezkedne el a határ bevételi függvénye, ugyanúgy bármilyen mennyiséget piacra vihet különböző árak mellett. Na most ez a határbevételi függvény, ami itt kialakul, ilyen vízszintes egyenesként, meg fogja határozni nekünk, hogy a vállalat összbevétele hogyan fog alakulni. Hogyha visszahozom, azt letörlöm inkább, jó? Hogy egymás alá kiférjen. Tehát most egy egymás alá menő ábrát rajzolunk fel. Tehát ez a határbevétel meg fogja nekünk határozni, hogy a vállalat milyen teljes bevételi függvénnyel néz szembe. Ugye mivel az ár külső adottság, ahogy növeli az eladását, úgy fog nőni a teljes bevétele, és egy lineáris egyenest fogunk kapni, aminek a meredekségét a piaci ár fogja meghatározni. Tehát ha a piaci ár növekszik, akkor ez a teljes bevételi függvény meredekebb lesz, akkor így néz ki a teljes bevétel. Ha a piaci ár csökken, akkor laposabb lesz. Ugye azért lesz egyenes, mert minden egyes mennyiségnél ugyanannyival fog nőni a teljes bevételünk. Na most a múlt héten megbeszéltük azt, vagy két héttel ezelőtt, hogy a teljes költségfüggvényünk az a fix költségtől indul, és jellemző az, hogy a termelés mennyiségének növelésekor eleinte lassuló ütemben nő, majd elkezd gyorsuló ütemben nőni, tehát valami ilyen formája van a teljes költségfüggvényünknek általános esetben. Na most, ha megnézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy ennél a termelési mennyiségnél a teljes bevétel éppen megegyezik a teljes költséggel, és ez igaz ennél a termelési mennyiségnél is az ábra alapján. A 0Q1 intervallumban azt látjuk, hogy a teljes költség végig magasabban fekszik, mint a teljes bevételi függvényünk, tehát ilyenkor a vállalatunk veszteséges, tehát ebben a tartományban a teljes bevétel kisebb, mint a teljes költség, negatív profit van, veszteséget realizál a vállalat. Abban az esetben, ha Q2-nél többet termel és a piacra visz, akkor megint azt fogjuk látni, hogy a teljes költség nagyobb lesz, mint a teljes bevétel. Tehát itt is igaz az, hogy TR kisebb, mint teljes költség, negatív profit van ebben a tartományban is. Nyilvánvaló, hogyha a vállalat profitot akar maximalizálni, akkor megkeresi azt a termelési intervallumot, ahol pozitív profitot realizálhat, ez a Q1-Q2 között szerepel. Ebben a tartományban, tehát a teljes bevétel meghaladja a teljes költséget. Most kérdés, hogy melyik lesz az a termelési mennyiség, amely mellett a profitja maximális lesz. Tehát keressük a profit maximumot, ugye itt egy pozitív profit van, keressük azt a termelési mennyiséget, amely mellett a profit maximális lesz. A profit a teljes bevétel, teljes költség különbsége lesz. vagyis a két függvény közötti távolságot fogjuk vizsgálni, és keressük azt a termelési mennyiséget, amely mellett a két függvény közötti távolság a legnagyobb. Annál a termelési mennyiségnél lesz a profit maximális. Ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy a teljes bevételi függvényünkkel párhuzamos érintőt húzunk a teljes költségfüggvényhez. Az érintési pontnál lesz igaz az, hogy a teljes bevétel és a teljes költség távolsága a legnagyobb, tehát ez lesz nekünk a profit maximumot biztosító termelési mennyiség. Hogyha ide alárajzoljuk a profit függvényünket, akkor ugye azt láttuk itt, hogy a Q1 mennyiségnél nulla lesz a profit, ugyancsak nulla a Q2 mennyiségnél. Amikor nulla a termelés, akkor azt láttuk, hogy a bevételünk nulla, viszont van költségünk, a fix költség, tehát nulla termelésnél a fix költségnek megfelelő veszteség keletkezik a vállalatnál. Nem csak a profit maximumot lehet meghatározni, hanem a veszteség maximumát is ugyanezzel a módszerrel, tehát a teljes bevételi függvénnyel párhuzamos érintőt húzok, és ahol érinti, ez a távolság jelenti azt a termelési mennyiséget, tehát ennél a Q0-nál lesz a veszteségünk maximális, tehát ezt a mennyiséget ide felmérjük. Ez azt jelenti, hogy eddig még nő a veszteségünk, innen elkezd csökkenni, Q1-nél nulla lesz. Ennél a Q-csillagnál éri el a profit a maximumát, ugye a maximumát a két függvény távolságaként jelölhetjük be, tehát eddig nő, itt elérte a maximumát, innentől kezdve pedig elkezd csökkenni. Tehát ábra alapján, amit felrajzoltam, így fog kinézni a profit függvényünk, és mi keressük ezt a pontot, erre vagyunk kíváncsiak, hiszen a profit maximum érdekli majd a vállalatot. Na most természetesen, ahogy a piaci ár változik, úgy fog változni a teljes bevételi függvény, úgy fog változni a két függvény közötti különbség, és ennek megfelelően változik a profit függvény, tehát mindig a piaci ár változásakor újra kell értelmezni, hogy hol lesz az a termelési mennyiség, ami mellett a profit eléri a maximumát. Na most a teljes költségek vizsgálatánál két hete néztük ezeket részletesebben, ott megnéztük azt is, vizsgáltuk azt is, hogy hogyan alakulnak az átlagköltségek és a határköltségek. Ha emlékszünk rá, azt mondtuk, hogy a vegyes hozadékú termelési függvényeknél az átlagköltség is egy U alakú függvény, az átlagos változó költség is egy U alakú függvény, illetve a határköltség is egy U alakú függvény, és tipikusan ilyen alakúak, tehát ahol az átlagos változó költség minimális, ott az átlagos változó költség megegyezik a határköltséggel, ahol az átlagköltség minimális, ott az átlagköltség egyezik meg a határköltséggel, tehát a határköltség a másik két függvény minimumpontján megy át, hogy a határköltség függvényünknek is van egy minimum pontja. Na most ezeknek a függvényeknek a segítségével is értelmezhetjük azt, hogy hol lesz a profitunk maximális. Tegyük fel, hogy például a piacon kialakul ez a P1 ár. Ha a piacon kialakul ez az ár, ez meghatározza a vállalatnak a határbevételét, ugye az egy vízszintes lesz ennél az árnál, tehát ilyen piaci ár mellett ez lesz a vállalatnak a határbevétele. A profit maximum feltétele, hogy az előbb láttuk azt, hogy a határbevétel, határköltség megegyezzen, tehát a két függvénynek a meccéspontját kapjuk meg. Ebben a pontban kialakul a P1 árhoz tartozó Q1 termelési mennyiség. Tehát amennyiben a piacon P1 ár alakul ki, akkor a vállalat számára a Q1 termelési mennyiség fogja biztosítani a profit maximumot. Na most ebben az esetben a teljes bevételt úgy tudjuk kiszámolni, hogy P1 × Q1, ez az ábrán, ez a téglalap területe lesz. Tehát ez a pirossal bevonalkázott terület jelenti a vállalatnak a teljes bevételét. Nézzük meg, hogy ennél a termelési mennyiségnél a vállalat ekkora átlagköltséggel termel, tehát ez lesz az AC1, hogyha a Q1-et beszorzom az átlagköltséggel, akkor megkapom a vállalatnak az összköltségét. Ez a zöld téglalap, ez jelenti a vállalatnak a teljes költségét. Tehát az ábrán, amit most felrajzoltam, azt látjuk, hogy a teljes bevétel meghaladja a teljes költséget. Ebben az esetben a vállalat pozitív profitra tesz szert, a profitot pedig ez a maradék terület jelzi, ugye a teljes bevételből kivonjuk a teljes költséget, tehát ez a terület lesz a vállalat gazdasági profitja, amit P1 ár mellett realizálni tud. Tehát a profitunk az a teljes bevétel mínusz a teljes költségnek a különbsége. Tehát mindig megnézhetjük, hogy különböző árak mellett mennyi terméket vinne a vállalat piacra, úgy, hogy a profitját maximalizálhatja. Természetesen a teljes bevételi függvényekből, ahogy az ábrán, a kivetített ábrán látjuk, meghatározhatók ezek a pontok az alsóra, tehát a teljes ábrából, a teljes költség függvényből meg tudjuk mondani azt, hogy a különböző pontok hol fognak megjelenni majd. Hát sajnos az a besatírozott, tehát itt van egy ilyen besatírozott kocka nekem, de az a kivetítésnél nem jelenik meg. Ott a P1 ár meghatározza a határbevételt, és az pont annál a Q1 mennyiségnél fog megjelenni, és ennek alapján határozhatjuk meg az árakat. Na most itt ezen az ábrán, tehát láthatjuk azt, hogy hogyan jelölődik be a profit, és ez egy kicsit jobb ábra, mint amit ide felrajzoltam. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem az átlagköltség minimumába keveredik be, ez csak itt véletlen, hogy ahhoz közel keveredett. Nézzük meg, hogy ott a P csillag áron az a nagy terület jelenti majd az összes profitot, amit a vállalat realizálni tud a piaci feltételek mellett. Na most a tökéletesen versenyző vállalatok magatartásának, kínálati magatartásának elemzésénél két nevezetes pontot érdemes vizsgálnunk. Az egyik a fedezeti pont, a másik pedig az üzembezárási pont. Nézzük meg ezeket egy kicsit részletesebben. Az első dolog lesz a fedezeti pont. A fedezeti pont az onnan kapta a nevét, hogy ez egy olyan termelési mennyisége a vállalatnak, amely mellett a teljes bevétele éppen megegyezik a teljes költségével, tehát a bevételek éppen fedezik a költségeket, ennek megfelelően a realizálható gazdasági profit nulla. Ez a fedezeti pont tökéletes verseny esetén az átlagköltség függvény minimum pontjában van, tehát ez azt jelenti, hogy ez a pont jelenik meg fedezeti pontként. Abban az esetben, ha ennek a pontnak megfelelő ár alakul ki, tehát kialakul a piacon ez a PF-fel jelzett ár, a vállalat számára ez lesz a határbevétel. Ez azt jelenti, hogy az optimális termelési mennyiség a QF lesz. Tehát ha megnézzük, akkor ebben az esetben ez a téglalap jelöli a vállalatnak a teljes bevételét, és ennél a termelési mennyiségnél pont akkora az átlagköltség, amekkora a piaci ár, tehát ez a téglalap egyben a vállalatnak a teljes költsége is lesz. Tehát ilyenkor a teljes bevétel éppen megegyezik a teljes költséggel, és ahogy kiemeltem ott, hogy ez azt is jelenti, nézzük meg, hogy ilyenkor a piaci ár éppen megegyezik az átlagköltséggel. Vagyis a vállalat által realizálható profit ilyenkor nulla. Ezek a feltételek, ezek piac szerkezettől független feltételek, tehát mindegy, hogy a vállalat árelfogadó vagy ármeghatározó, akkor keveredik egy ilyen fedezeti állapotba, pontba, hogyha a piaci ár éppen akkora, mint az átlagköltsége, a teljes bevétele megegyezik a teljes költséggel, és a realizálható profit nulla lesz. Ami a tökéletes versenyre jellemző, az az, hogy ez a pont egy fix mennyiséghez köthető, mégpedig az átlagköltség minimumához. Ez csak tökéletes versennél igaz, az összes többi piaci szerkezetben nem a minimum pontban, hanem a minimum pont előtt fog kialakulni ez a fedezeti pont, majd erről beszélünk a monopóliumnál. Tehát amit csak a tökéletes versenyre jellemző, hogy ez az AC minimumában van, ahol az átlagköltség megegyezik a határköltséggel, és az megegyezik a piaci árral. Tehát fix termelési mennyiséghez köthető. Abban az esetben, ha a fedezeti ponthoz tartozó árnál magasabb a ténylegesen kialakuló piaci ár, ez azt jelenti, hogy a vállalat teljes bevétele meghaladhatja a teljes költséget, tehát ilyenkor pozitív profitot tud realizálni a vállalat. A másik nevezetes pont, ami fontos az elemzés szempontjából, az üzembezárási pont. Az üzembezárási pontnak az a jellemzője, vagy az a lényege, hogy elválasztja egymástól azt az ártartományt, ahol a vállalatnak rövid távon érdemes termelni, illetve nem érdemes termelni. Nézzük meg ezt a helyzetet. Tehát itt fölvesszük a megszokott függvényeinket, AC, AVC, illetve MC. És mondjuk, ugye ez az üzembezárási pont, ez mindig a tökéletes versenynél az átlagos változó költség minimumában van. Most a tökéletes versenyben mozgunk először. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, amikor a vállalat egy ilyen üzembezárási állapotban van, akkor a piacon ez az ár alakul ki. Ennél az árnál meghatározódik a vállalat határbevétele. Ugye ott fog termelni, ahol a határbevétel megegyezik a határköltséggel, tehát ez lesz a vállalat termelése. Ennél a termelésnél így határozhatjuk meg az összbevételt, tehát az ár és a mennyiség szorzataként megkapjuk a téglalap területét. Ha megnézzük, ennél a termelési mennyiségnél egy termék előállításának a költsége ekkora, a függvényünk alapján, tehát ez a zöld téglalap, amit itt megkapunk, ez jelzi nekünk a teljes költséget. Tehát most azt látjuk, hogy a zöld téglalap, ami az összköltséget jelenti, lényegesen nagyobb, mint a teljes bevételünk. Amivel nagyobb, nézzük meg, hogy mi az tulajdonképpen. Tehát ha, hát nem is tudom, hogy milyen színek legyenek, mi látszik egyáltalán. Tehát mondjuk ez a zöld itt az összes költségünk. Ha megnézitek, ez két részből áll. Ez a rész itt, jelöljük ezt sárgával, ez a változó költség. Tehát az összköltségnek ez a része a változó költség lesz. Ugye ebben a pontban, a függvény alapján pont ekkora a változó költség, mint amely a piacon kialakuló ár. A költségünknek ez a része, ez a fix költség. Tehát ugye megbeszéltük, hogy az összköltség áll a fix költségből és a változó költségből. Tehát amikor a vállalat ebben a pontban van, akkor a következő döntés előtt áll. Folytatja-e a termelését, vagy bezárja a vállalatot? Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy termel, ekkora lesz a bevétele. Ez azt jelenti, hogy a bevétele pont fedezni tudja a változó költségét. Viszont a fix költség veszteségként fog megjelenni. Tehát ebben a pontban, ha termel, ha úgy dönt, hogy termel, akkor a teljes bevétele megegyezik a változó költséggel, negatív profit van, és ez a negatív profit ugye megegyezik a mínusz fix költséggel. Na most, ha nem termel, az azt jelenti, hogy a teljes bevételen nulla, viszont ilyenkor is keletkezik, ugye változó költség nincs, viszont fix költség van, tehát a teljes költsége az a fix költség lesz, ebből következik, hogy van vesztesége, hiszen nulla a termelés, viszont a fix költség megjelenik, tehát a profit az a fix költség. Tehát látjuk, hogy itt az üzembezárási pontnál éppen mindegy, hogy a vállalat termel vagy nem termel, mert a vesztesége ugyanakkora lesz. Az, hogy hogyan dönt, az attól függ, hogy mennyire könnyű innen kilépni, belépni. Általában azt szoktuk mondani, hogy az üzembezárási pontban akkor érdemes még termelni, ha a vállalat hosszabb távon képes változtatni a helyzetén, tehát képes, mit tudom én, új piacokra kilépni, költségeit csökkenteni, tehát valami olyan változás várható, amivel a vállalat el tud kerülni ebből az üzembezárási állapotból. Ha nincs ilyen, akkor ki kell lépnie, mert nincs miből finanszíroznia a veszteségét. Tehát amikor alá megy az üzembezárási pont alá az ár, akkor érdemesebb lesz bezárni, mert akkor csak a fix költség jelenik meg veszteségként. Ha nem zárna be, akkor a változó költség egy része jelentene veszteséget, meg a fix költség egésze. Tehát ez alatti ár alatt bezár, a fölötte lévő árban rövid távon érdemes még termelnie. Na nézzük itt, hogy a nevezetes pontok alapján, tehát hogyan tudjuk meghatározni, jellemezni a vállalat kínálati magatartását. Még előtte az ábrán azt látjuk összefoglalva, tehát hogy az üzembezárási pontnál az általános jellemzők, hogy a teljes bevétel a változó költséggel, a piaci ár az átlagos változó költséggel egyezik meg, és a gazdasági profit negatív a fix költséggel egyezik meg. Ami csak a tökéletes versenyben igaz, azt pirossal jelöltem, tehát ami csak erre a piaci szituációra igaz, hogy ez egyetlen egy termelési mennyiséghez köthető, ahhoz a termelési mennyiséghez, ahol az átlagos változó költség minimális. Többi piaci szituációban ettől eltérő pontban alakulhatnak ki ezek a fedezet vagy az üzembezárási állapotok, de mindenképpen célszerű vizsgálni, hogy érdemes-e termelni veszteség esetén vagy nem. Tehát rövid távon a következőket mondhatjuk el. Tehát abban az esetben, ha a kialakuló piaci ár nagyobb, mint a fedezeti ponthoz tartozó ár, akkor azt mondhatjuk el, hogy a vállalat teljes bevétele nagyobb lesz, mint a teljes költsége, a kialakuló piaci ár nagyobb, mint az átlagköltség, és pozitív profitot lehet realizálni. Ugye ez a jó állapot a vállalatnak, amikor pozitív gazdasági profithoz jut hozzá. Amikor a piaci ár a fedezeti ponthoz tartozik, akkor abban az esetben, ahogy az előbb megbeszéltük, a teljes bevétel megegyezik a teljes költséggel, a piaci ár az átlagköltséggel, és ilyenkor a realizálható profit nulla. Abban az esetben, hogyha az üzembezárási ponthoz tartozó ár és a fedezeti ponthoz tartozó ár közötti ártartományban vagyok, akkor a vállalat veszteségessé válik már, tehát a teljes bevétel kisebb, mint a teljes költség. A piaci ár az az átlagos változó költség és az átlag költség közé esik ilyenkor a vállalatnál. A profit negatív, tehát kisebb, mint nulla, és ilyenkor a cél veszteség minimalizálás lesz. Na most rövid távon, ha a vállalat veszteséges, és ebbe az ártartományban van, akkor a veszteség ellenére is érdemes termelni. Nézzük meg, hogy miért. Nem tudom, rajzoltam-e ilyet föl, mindjárt megnézzük. Nem, jó, mindegy. Akkor rajzolom gyorsan. Tehát nézzük meg azt az esetet, amikor ebbe az ártartományban vagyunk. Tehát itt az átlagköltségünk, átlagos változó költségünk, és itt a határköltség függvényünk, ez a fedezeti pont, ez az üzembezárási pont, és most a piacon kialakul ez az ár, ez a P1-jel jelöljük. Ez az ár meghatározza a határbevételt, amikor a határbevétel függvényt megkapjuk, akkor ennek segítségével értelmezni tudjuk azt, hogy melyik lesz a profit maximumot biztosító kibocsátás, jelöljük ezt Q1-jel, és akkor a szokásos módon bejelölhetjük a teljes bevétel, teljes költség alakulását. Ugye a teljes bevételünket ez a piros téglalap fogja jelenteni, A teljes költségünk az átlagköltség függvény segítségével határozható meg, tehát itt ennyi az átlagköltségünk, tehát a teljes költség, ez a zöld téglalap lesz, és az átlagos változó költségünk ennél a mennyiségnél pedig ekkora. Tehát ez a sárga rész, ez a változó költség. Ez az összbevételben teljesen megtérül. Ezzel a vízszintes zöld csíkkal jelölöm azt, hogy mekkora ebben az esetben a fix költség. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a fix költséggel. A teljes bevételben, tehát ebbe a teljes bevételben a fix költségnek egy része megtérül, tehát fedezni tudja a bevétel a fix költség egy részét. Ami veszteségként megjelenik, ez a kicsi sáv lesz itt. Na most a vállalat, ha nem termel, akkor ez a zöld terület itt, amit becsíkoztam, ez teljes egészében veszteség lesz. Ha úgy dönt, hogy termel, akkor csak ez a kicsi lesz a veszteség, tehát annak ellenére, hogy ilyenkor a teljes bevétel elmarad a teljes költségtől, mégis érdemes termelni, mert termelés esetén kisebb lesz a vesztesége, mintha nem termelni, nem folytatná a termelését. Tehát ebben az ártartományban veszteséget minimalizál, ennek ellenére termel, és ez a profit a fix költség és a nulla közé fog esni. Ugye a következő volt az, hogy a piaci ár megegyezik az üzembezárási, tehát ez alá. Ugye ebben az esetben a teljes bevétel megegyezik a változó költséggel, a profit pedig a fix költséggel, ilyenkor a piaci ár az átlagos változó költséggel egyezik meg, és ilyenkor általában még termel. És az utolsó eset, amikor a piaci ár kisebb, mint az üzembezárási pont. Na tehát, amikor a piaci ár kisebb, mint az üzembezárási pont, akkor a vállalat nem termel. Ugye ennek az az oka, hogyha termelne, akkor nem csak a fix költsége jelentkezne veszteségként, hanem a változó költség egy részét sem fedezné a teljes bevétel, tehát ilyenkor nagyobb lenne a veszteség, ha termelne, tehát ebben az esetben a profit negatív a fix költséggel fog megegyezni, hiszen nulla a bevétel, és a költségek pedig azért megjelennek. Na most a kínálati függvényre vagyok kíváncsi, nézzük meg, hogy akkor rövid távon egy vállalat kínálati függvénye hogyan határozható meg. Tehát abban az esetben, ha tökéletes verseny van, ezek a jellemzők igazak, amiket itt megnéztünk, nézzük meg, hogyan határozható meg a vállalat kínálati függvénye. Ugye az előző összefoglalás alapján azt mondhatjuk, hogy amennyiben a vállalat számára a piacon kialakuló ár, ez alá megy, az üzembezárási ponthoz tartozó ár alá megy, akkor a vállalat nem termel semmit. Tehát ilyenkor a kínálati függvénye a függőleges egyenes megfelelő szakasza lesz. Abban az esetben, ha elérjük az üzembezárási pontot, vagy ennél magasabb ár alakul ki, azaz ár meghatározza a határbevételt, a határbevétel a határköltséggel vetjük össze, és ez alapján határozzuk meg a mennyiséget. Ennek megfelelően a határköltség függvénynek ez a szakasza, ez megfelel a kínálati függvénynek, a vállalat egyedi kínálati függvényével, hiszen a kínálati függvényt úgy definiáltuk, hogy megmutatja nekünk az ár és az értékesítésre felkínált mennyiség közötti függvényszerű kapcsolatot. Nézzük meg, attól függően, hogy milyen ár alakul ki, mindig a határköltség függvény alapján fogjuk megmondani, hogy mennyi lesz a vállalat termelése. Tehát ez a pirossal áthúzott függvény jelenti nekünk a vállalatnak a kínálati függvényét. Tehát egy vállalat kínálati függvényét úgy írhatjuk fel, hogy P egyenlő MC, a profit maximalizálási feltételeket felhasználva, de ez csak akkor igaz, hogyha a piaci ár nagyobb, mint az üzembezárási ponthoz tartozó ár, vagyis az AVC minimuma, és abban az esetben, ha a piaci ár kisebb ennél, akkor pedig azt mondjuk, hogy a vállalat kínálata nulla lesz. Most a következő kérdés az az, hogy az iparág egészének a kínálata hogyan határozható meg, hiszen ezzel, ameddig eljutottunk most, ezzel gyakorlatilag még csak egy vállalat, az iparág egy vállalatának a kínálatát határoztuk meg. Tehát a következő lépésünk az iparági kínálati függvény meghatározása lesz. Amikor az iparági kínálati függvényt meghatározzuk, akkor tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy az egyes vállalatok a különböző áron mennyit hajlandóak a piacra eladásra felkínálni, és ezeket a mennyiségeket adjuk össze. Tehát tulajdonképpen azt csináljuk meg, hogy az iparági kínálat lesz az egyes vállalat kínálata plusz a kettes vállalat kínálata, így tovább az n-edik vállalat kínálata. A vállalatok kínálatát, egyedi kínálatát a határköltség függvény alapján kapjuk meg. Tehát amikor az iparági kínálati függvényt meghatározzuk, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a határköltség függvényeket, illetve az egyedi kínálati függvényeket, ami a határköltség függvény megfelelő szakasza, ezeket horizontálisan összegezzük. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a horizontális összegezés. Tehát például, hogyha a piacon az egyszerűség kedvéért legyen most két vállalat, az egyik vállalatnak nézzen ki így az egyedi kínálati függvénye, a másiknak mondjuk nézzen ki így. Ezeket a kínálati függvényeket kell horizontálisan összeadnunk. Ez azt jelenti, hogy ennél az árnál például megnézzük, hogy az egyes vállalat ennyit visz a piacra, a kettes vállalat által értékesített mennyiség Q2, tehát ezen az áron az együttes kínálatuk, a két mennyiség összege, vagyis ennyi lesz. Ebben az ártartományban csak a kettes vállalat jelenik meg a piacon kínálatával, tehát az ő kínálati függvénye ez a P0, tehát az ő kínálati függvénye lesz egyben a piaci, viszont a P0-tól kezdve már mind a két vállalat a piacon van, tehát onnantól kezdve ez lesz az S1 plusz S2, ami a nagy piaci összkínálatot jelenti. Hogyha függvényekkel számolunk, akkor tessék arra vigyázni, hogy mindig csak mennyiségeket adunk össze, tehát például, hogyha azt mondom, hogy az egyes vállalatnak az összköltség függvénye mondjuk úgy néz ki, hogy 10.000 plusz 5 Q négyzet, a kettes vállalatnak az összköltség függvénye úgy néz ki, hogy 5.000 plusz 10 Q négyzet, akkor meghatározhatjuk, hogy egy-egy vállalatnak mennyi a kínálati függvénye. Ugye úgy fogjuk a kínálati függvényt megnézni, hogy P egyenlő MC1, ebből meghatározzuk az egyes vállalat kínálati függvénye, és a P egyenlő MC2, ebből pedig meghatározzuk a kettes vállalat kínálati függvényét, majd a két kínálati függvényt horizontálisan összeadjuk. Nézzük meg, hogy az egyes vállalatnak hogy néz ki a határköltsége. Tehát az MC1 ennek a költségfüggvénynek a Q szerinti deriváltja lesz, vagyis 10Q1. Ugye ez a 10Q1 egyenlő lesz P1-jel, ez az egyes vállalat kínálati függvénye. Ugye a nullából indul, tehát P1-jelő nullából indul, úgyhogy nem kell kikötéseket tennünk. Ezt Q1-re rendezzük, tehát a Q1 az azt jelenti, hogy P1 per 10. A kettes vállalatnak is megállapítjuk a határköltségét, az 20Q2. A kínálati függvénye 20Q2 egyenlő P2-vel. Ugye itt is a kikötés nem kell, mert origóból indul, ez az MC függvény. Tehát itt a Q2 az egyenlő lesz P2 per 10. Nem 10, hanem 20, bocsánat. Tehát vigyázzunk rá, hogy amikor megkaptuk a P egyenlő MC függvényt, ezt mindig Q-ra kell rendezni, azért, hogy a mennyiségeket össze tudjuk adni. Tehát most az iparági kínálatunk, tehát a nagy Q-nk az egyenlő lesz Q1 plusz Q2-vel. Vagyis Q egyenlő lesz P per 10 plusz P per 20. Itt a horizontális összegezésnél az áraknak az indexeit elhagyhatjuk, mert a horizontális összegezésnél az történik, hogy megnézzük, hogy ugyanazon az áron ki mennyit értékesítene, és ezeket a mennyiségeket adjuk össze, tehát ilyenkor a P1, P2 megegyezik egymással, tehát nem kell indexelni, és akkor, hogyha közös nevezőre hozzuk, akkor azt kapjuk, hogy 3P per 20. Ez lesz az iparági kínálati függvényünk. Tehát még egyszer tessék odafigyelni, mert nagyon gyakori hiba, hogy mennyiségre kell rendezni a vállalati kínálati függvényeket, és ezeket a kínálati függvényeket kell összeadni. Tehát csak Q-kat adhatunk össze az összegezés során, ilyenkor az árak megegyeznek, tehát a egyes vállalatoknál kialakult árak megegyeznek, mert azonos áron történik az összegezés. Kikötéseket kell tenni, tehát meg kell nézni, hogy melyik esetben hol van az AVC minimuma, tehát az iparági kínálatra azt mondhatjuk, hogy az iparági kínálat megegyezik az egyéni határköltségek összességével, hogyha I megy 1-től N-ig, tehát a horizontális összegezéssel. Ugye, ha a piaci ár nagyobb, egyenlő, mint az AVC minimuma. Na most nézzük meg, hogy mi a helyzet hosszú távon. Hosszú távon be kell vennünk még azt a tényezőt, hogy a piacra szabad ki- és belépés feltételei érvényesülnek. Tehát nézzük meg a hosszú távot. Tehát a rövid távon, hogyha összegezzük, azt láttuk, hogy rövid távon egy tökéletesen versenyző vállalat különböző helyzetbe kerülhet, realizálhat pozitív profitot, nulla profitot, veszteséges is lehet, de mindaddig, amíg az üzembezárási pont előtt van, addig érdemes neki termelni, ha az üzembezárási pont alá esik az ár, már nem. Hosszú távon a szabad be- és kilépés miatt a következő gondolatok, vagy szóval a következő lépések zajlanak le. Az a kérésem, aki nem bírja a következő 10 percet, most menjen ki, hogy ne zavarjon már bennünket, jó? Még egy körülbelül egy 10 perc lehet, nem tudom mennyi, körülbelül, azt bírjuk ki, vagy akinek már telítődési pontja van, van ilyen, láttuk a fogyasztónál. Tehát a előfordulhat az, hogy az előadás határhaszna átszalad negatívba. Azt mondtuk, hogy egy racionális fogyasztó ilyenkor rész nélkül menekül a szituáció. Hát van ilyen, na, hát most mit tegyünk? Tehát ha valaki elérte ezt a pontot, akkor barátságosan köszönjünk el, jó? Nem is néztem. De hát valahova csak néznem kell. Te még bírod, jó? Kettő, így ne idegesítsél, légy szíves. Van én nekem más programom is. Neked is lesz, jó. Tehát az a kérésem, hogy még egy picit várjunk, jó? Tehát egy kis türelmet még. És igyekszem úgy elmondani, hogy ne legyen olyan végletesen száraz. Bár nehéz ezeket úgy, ha csak nem hozok egy vödör vizet, azt oda nem öntöm. Jó? Ha kérdés van, akkor azt nyugodtan tessék föltenni, tehát nincs harag érte. Legfeljebb arra jövök rá, hogy nem mondtam el mindent. Na, tehát azt nézzük meg, hogy hosszú távon mi fog történni. Abban az esetben, hogyha hosszú távon a profit pozitív, akkor ez azt jelenti, hogy olyan vállalatoknak is érdemes megjelenni az iparág piacán, akik eddig máshol folytatták a tevékenységüket. Tehát ebben az esetben belépések történnek. Ha belépések történnek, az azt jelenti, hogy több vállalat fog ezentúl termelni az iparágban, tehát az iparági kínálat elkezd emelkedni. Ez azt jelenti, hogy változatlan kereslet mellett a piacunkon a kereslet kisebb lesz, mint a kínálat, tehát túlkínálatossá válik a piac. Ezt már megbeszéltük, hogyha túlkínálat alakul ki, akkor milyen irányba fognak változni várhatóan az árak. Tehát ha többen akarnak eladni többet, mint amennyit a fogyasztók meg akarnak venni, akkor az árak mit fognak csinálni? Csökkenni fognak, így van. Tehát ennek következménye az ár csökkenése lesz. Hogyha az árak elkezdenek csökkenni, az azt jelenti, hogy a vállalatoknak a határbevétele is elkezdenek csökkenni. Ha a határbevétel csökken, akkor a határbevétel, határköltség egyenlősége, tehát a profit maximum alacsonyabb egyéni termelési szinteken alakul ki. Tehát ennek az lesz a következménye, hogy az egyes vállalatoknak a termelése elkezd csökkenni. Ha az egyes vállalatok termelése elkezd csökkenni, akkor pedig az összkínálat is csökken. Tehát itt van egy olyan folyamat, hogy a pozitív profit miatt először nő az iparági kínálat, majd az alkalmazkodási folyamat eredményeként az iparági kínálat elkezd csökkenni. Abban az esetben, ha a profit negatív az iparágban, az azt jelenti, hogy a vállalatok között vannak olyanok, akik veszteségesek. Hosszú távon nem érdemes veszteségesen bennmaradni, mert nincs miből finanszírozni ezt, ezért kilépések várhatók. Ha kilépések történnek, akkor az iparági kínálat elkezd csökkenni. Változatlan kereslet mellett a piacunk túlkeresletessé válik, tehát a kereslet nagyobb lesz, mint a kínálat. Ennek az lesz a következménye, hogy többen akarnak venni, mint amennyi termék a piacon van, tehát emelkedik az ár, és az emelkedő ár miatt elkezd emelkedni a határbevétel, emiatt egy-egy vállalatnak érdemes többet termelnie. Ugye ennek következményeként az összkínálat elkezd növekedni. Itt azt mondtuk, hogy az összkínálat elkezd csökkenni. Tehát látjuk, hogy akár negatív, akár profit, pozitív profit van a piacon, beindul egy alkalmazkodási folyamat. Ez az alkalmazkodási folyamat mindaddig tart, amíg ki nem alakul a piaci egyensúly, ez a piaci egyensúlyhoz való alkalmazkodás kialakítja az egyéni egyensúlyi helyzeteket, optimumokat. Ez azt fogja jelenteni, hogy mindaddig tart ez az alkalmazkodási folyamat, amíg a profit pozitív vagy negatív. Tehát az egyensúlyi pontban a vállalatok által realizálható gazdasági profit nulla lesz. Ha nulla ez a profit, akkor se kilépni nem érdemes, se belépni az iparágba. Ugye emlékszünk rá, hogy ez, a múltkor megbeszéltük, hogy ez a gazdasági profit. Ha a gazdasági profitom nulla, ez nem azt jelenti, hogy nincs hasznom, csak annyit jelent, hogy az alternatív lehetőségek közül, ami között én számoltam, amikor eldöntöttem, hogy mit csinálok, a második legjobb felhasználási lehetőség is pont ekkora hasznot hozna. Tehát ilyenkor nincs gazdasági profit, csak normál profit van. Ugye azt mondtuk, hogy ez a normál profit, ez a második legjobb alternatíva feláldozásából keletkező költség, és ennek meg kell jelennie a bevételeimbe. Tehát amikor hosszú távban vagyunk a tökéletes versenynél, a piaci szereplők alkalmazkodásának eredményeként kialakul a piaci egyensúlyi helyzet, mégpedig olyan árat hoz létre, hogy valamennyi vállalat fedezeti pontjában fog termelni, ahol a teljes bevétel megegyezik a teljes költséggel, a realizálható gazdasági profit nulla, tehát a piaci ár megegyezik az átlag költséggel, ugye itt hosszú távon vagyunk, tehát az LAC megegyezik a piaci árral. Tehát tökéletes verseny esetén minden vállalat a fedezeti pontjában fog termelni. Ez a fedezeti pont ott alakul ki, ahol a hosszú távú átlagköltség minimális. Tehát ha ábrát rajzolunk, ugye emlékszünk rá, hogy a hosszú távú átlagköltség és a hosszú távú határköltség így ábrázolható, és itt fog kialakulni ez a fedezeti pont. Ha emlékszünk rá, azt mondtuk, hogy ahol a hosszú távú átlagköltség függvény eléri a minimumát, ott a skála hozadék állandó. Ilyenkor van egy rövid távú és egy hosszú távú átlagköltség függvény, ami a minimum pontjában van, és az ehhez tartozó üzemméret lesz a vállalatnak az optimális üzemmérete. Tehát tökéletes verseny esetén hosszú távon minden vállalat az optimális üzemméretben termel, minden vállalat a fedezeti pontjában van, ahol a piaci ár megegyezik a hosszú távú átlagköltség minimumával, illetve a hosszú távú határköltséggel. Ez azt is jelenti, hogy a teljes bevételek éppen fedezik a teljes költséget, és a vállalatok csak normál profitot realizálhatnak. Tehát ezek a hosszú távnak a legfontosabb jellemzői. Ugye majd látjuk a következő héten, hogy monopóliumnál más feltételek fognak kialakulni, de hosszú távon ezek a legfontosabb jellemzők. Na most nézzük meg azt, hogy ezen a tökéletesen versenyző piacon mi fog történni, hogyha a vállalat beavatkozik, az állam beavatkozik a vállalatok döntésébe. Ugye itt a lehetséges mód az, hogy az állam megadóztatja a vállalatokat, illetve támogatást nyújt nekik, transzfereket fizet ki. A tipikus azért az egy piacgazdasági feltételrendszer mellett, hogy adóztat és nem nyújt transzfereket, bár azért a vegyes gazdaságokban is, mint a magyar gazdaság, nem egyszer találkozunk olyan esettel, amikor az állam támogat különböző vállalkozásokat, valamilyen szempont szerint válogatja ki ezeket. Na most nézzük meg az adóztatásnak a feltételeit. Ugye itt az adókat, ha láttuk a fogyasztóknál, hogy az adók lehetnek fix összegű adók, tehát az adók azok lehetnek fix összegűek, ez azt jelenti, hogy megnő a termelésnek a fix költsége ilyenkor, az összköltség nő, és ilyenkor a realizálható profit az csökken. Tehát ha minden egyebet változatlannak veszünk, ez a ceteris paribus elvet alkalmazzuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ha az állam egy fix összegű adót szed be a vállalatoktól, vállalkozásoktól, akkor ennek a hatása nem fog megjelenni a termelési mennyiségben rövid távon, csak a termelés vagy a realizálható profit nagyságában. Ugye lehetnek ezek az adók változó összegűek, tehát lehetnek mennyiségi adók. A mennyiségi adó az a fix költséget nem fogja megváltoztatni, hanem gyakorlatilag beépül a teljes költségbe úgy, hogy van a fix költség, plusz a változó költség, plusz van egy tészer Q, ugye ez lesz az adónak az összege. Tehát gyakorlatilag a változó költséget fogja megnövelni, ennek hatása megjelenik az átlagos változó költségfüggvénybe, illetve a határköltségfüggvénybe, hiszen minden egyes mennyiségnél növelni fogja ezeket az egy termékre jutó költség mennyiségeket. Ennek megfelelően a mennyiségi adó, tehát itt, hogyha az MC-t nézzük az adózás után, legyen egy MC vesző, akkor azt fogjuk kapni, hogy az eredeti MC plusz az adó összege fog megjelenni. És hogyha ezt egyenlővé tesszük a profit maximalizálásnál az árral, akkor azt fogjuk kapni, hogy kisebb mennyiséget fog a vállalat termelni, tehát ha mennyiségi adózás történik, akkor ennek a hatása az lesz, hogy nem változik a fix költség, változik a változó költség és az összköltség, az átlagos változó költség függvény, határköltség függvény, és megváltoztatja a vállalatnak az optimális termelési mennyiségét, csökkenti azt. Ha a vállalatoknál ugyanez játszódik le minden egyes vállalatnak, ennek az vállalatnál ennek az összhatása, a piaci összhatása, amit itt látunk az ábrán, hogy a rövid távú iparági kínálati függvény el fog balra tolódni az adózás hatására, hiszen minden egyes vállalat csökkenti a kínálatát, összességében az iparági kínálat változatlan ár mellett csökkenni fog. hosszú távon az fog történni, hogy ez az adó, ugye beépül az összköltségben, ott minden költség változik, az hosszú távú átlagköltség függvény felfele eltolódik, minden vállalat a fedezeti pontban van, a fedezeti pontnak megfelelő mennyiségek adódnak össze iparági kínálati függvényé, tehát azt látjuk, hogy a kínálati függvény felfele el fog tolódni hosszú távon. Na most, amit láttunk, amit már megbeszéltünk korábban, ugye abban az esetben, ha vízszintes, egyenes a kínálati függvény, akkor látjuk azt, hogy ennek mi lesz a hatása, teljes egészében az adót át lehet terhelni tökéletes verseny feltételei mellett hosszú távon a fogyasztóra. Rövid távon viszont nem lehet a teljes adót átterhelni, hiszen a vállalatok árelfogadók. Az, hogy a fogyasztó mennyit fog elvinni ebből az adóból, amit a vállalatnak fizetni kell, az függ attól, hogy milyen a piaci keresleti függvény rugalmassága, árugalmassága, és milyen a kínálati függvénynek a rugalmassága. Tehát ezeket lehet itt vizsgálni, értelmezni, elemezni. Hát, ugye az időm is vége van, meg a türelem is úgy látom teljesen. Van-e valami kérdés? Tehát ennyi lesz a ZH-ba, eddig lesz. Tessék figyelni, hogy a piaci szerkezet jellemzőit kell tudni, meg az árelfogadás, ár meghatározás különbségét is, jó? Köszönöm szépen a figyelmet!